Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőségesen, Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, bűnbánati Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk a Zsoltáros szavaival. Uram, ne fedj meg haragodban, ne ostoroz indulatodban. Kegyelmez, Uram, mert elcsüggettem. Gyógyíts meg, Uram, mert reszketnek tagjaim. Fordulj hozzám, Uram, mentsd meg életemet, szabadíts meg, mert irgalmas vagy. Belefáradtam a sóhajtozásba. Egész éjjel könnyekkel áztatom ágyamat, könnyeimmel öntözöm fekvőhelyemet. Szemem elhomályosodott a bánattól, fénye megtört sok ellenségem miatt. De meghallgatta könyörgésemet az Úr, imádságomat elfogadta az Úr. Áldott legyen az ő neve. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Máté evangéliumából, a 6. rész 16-tól 18-ig terjedő verseiből. Jézus mondja, amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek a böjtölésüket. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van. És atyád, aki látja, amit titokban történik, megfizet neked nyilván. Kedves testvérek, tegnap arról hallhattunk a bűnbánati Isten tiszteleten, hogy mi a böjt célja. Három bibliai történet segítségével a böjtölés három célját néztük meg. Elmondtam akkor is, hogy ennél sokkal több lehet, de tegnap háromra figyeltünk. Az első volt Dávid böjtölése. Az ő története nyomán láttuk, hogy cél lehet valaminek az elérése Istennél, valami kérése, valamiért való könyörgés. Ő ugye a gyermeke életéért imádkozott, hogy Isten tartsa meg. Aztán a következő történet az Jónás könyvéből volt, és azon belül Ninive városának a megtérése, Isten valamely ítélete elkerülésének érdekében való böjtölésre tanított bennünket, hogy ezért is lehet imádkozni és böjtölni, valamilyen ítéletet fordítson el rólunk Isten. És végül az antiochiai gyülekezet böjtölése nyomán az Isten akaratának megismerése érdekében való könyörgésre mutatott rá az Úr számunkra. Talán ez az a három közül, amit a legkevésbé gyakorolnak az emberek, és talán a leginkább az első kettő jellemző mi ránk. Ma a böjtölés módjára figyelünk Isten igéjének vezetésével. Hogyan, milyen módon, mikor, mennyi ideig böjtöljünk? Számos kérdés, mindegyik izgat, mindegyik érdekel. A válasz azonban végtelenül egyszerű és végtelenül rövid. Így lehetne összegezni az összes kérdésre, amit feltettem, a választ, Istenre nézve. A legfontosabb ez, a böjt módjára tekintettel, Istenre nézve végezzük. Nekünk reformátusoknak nincsenek megszabott böjti útmutatásaink, előírásaink. Erről nem tanítjuk a konfirmandusokat. Erről ritkábban van tanítása Isten tiszteleteken, mert nekünk nincsenek konkrét előírások. Ekkor, akkor, így és így kell böjtölni. Talán annyi van, hogy a reformátusok között még nagyjából él, talán még dereng az, hogy nagypénteken böjtöl egy református ember, de azon kívül nem igazán foglalkozunk vele, legalábbis úgy, hogy az meg lenne szabva, elő lenne írva. Inkább szokások lehetnek, de hát azok is bizony lassan eltűnnek, eltűnedeznek. A böjt azonban, amint az tegnap is kiderült, a református, vagy inkább így mondom, a hívő keresztény számára nem lehet megszokás kérdése. És ezért nincs számunkra semmilyen előírás a böjtre nézve, mert amikor az már elő van írva, nagyon hamar megszokássá is válhat. Nincs olyan, hogy azt mondjuk, ekkor és ekkor muszáj, mert akkor egy idő után olyanná alakul, megtettük, kipipáltuk, le van tudva. A farizeusok példájából tudjuk, hogy az is egy javarészt, nem mindenki esetében, de javarészt egy sajnos meddő böjt volt, mert nem volt igazából célja. Nem volt tartalma, hanem az volt a lényeg, hogy legyen meg, legyen kipipálva. A farizeus azt mondja, heti kétszer böjtölök, tizedet adok. Jézus megmondja, aha, igen, a mentából, ami akárhol megnő, amitől aztán éhen lehet halni, azt odaadjátok Istennek. Minden héten kétszer böjtöltök, és mi következik ebből? Sokkal inkább az emberek előtti megbecsülés keresése motiválta ezt, hiszen tisztelték egyébként a farizeusokat sokan azért, amiért így tettek, de mindehhez nem kapcsolódott egy hitbeli előrehaladás, fejlődés. A böjt lényege az önkéntesség. Bennünket nem kényszerít senki sem rá, hogy böjtöljünk, de ha megtesszük, akkor vegyük komolyan. Tulajdonképpen a böjtölő ember fogadalmat tesz, hogy mennyi ideig és milyen módon tartóztatja meg magát valamitől, ami neki fontos, valamilyen célból, amelynek a középpontjában Isten kell, hogy álljon. Ez nagyon fontos kifejezés, amit az imént mondtam. A böjtölő ember fogadalmat tesz önmagának és Istennek, ez nem tartozik másra, hogy mennyi ideig, hogy milyen módon tartóztatja meg magát valamitől, amit neki fontos, valamilyen célból, amelynek a középpontjában Isten áll. Ismerjük, tudjuk, rengeteg lehetőség, nyitott dolog van ebben. Akkor böjtölünk, amikor akarunk. Annyi ideig tart a böjt, ameddig mi akarjuk, senki nem kényszerít bennünket rá. És attól fosztjuk meg magunkat, amitől akarjuk. Ez sincs előírva, hogy csak így, meg csak úgy szabad böjtölni, ugye? Katolikus testvéreknél, az idősebbeknél van még ez talán, hogy ez is böjti nap, az is böjti nap, most ezt nem szabad enni, most azt nem szabad enni. Nekünk nincsenek ilyenek, szabadok vagyunk mindenre. Csak Istenhez kerüljünk közelebb. Nincs kötelező gyónás, böjtölés, adakozás, mert mi az Urat állítjuk a középpontba. Ő rá nézve teszünk mindent, és nem megszokásból. Nem megszokásból böjtölünk, nem megszokásból adakozunk, és nem megszokásból járunk templomba. A hívő református ember tudja, hogy mit miért tesz. A teológián volt egy tanárunk, aki mindig azt mondta, hogy a hívő ember az rendkívül érdekember, vagy célszerű ember. Az mindig tudni akarja, hogy mit miért tesz, és ez így van. A hívő ember az soha sem tud belesüllyedni a megszokásba. Ha valamit átvettem, így tanultam a szüleimtől, a nagyszüleimtől, ha én Krisztussal járok, akkor mérlegre teszem. Miért is csinálom ezt? És az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy rossz. Csak tudjam, hogy miért csinálom. Ne csak megszokásból. Sajnos azonban ez a protestáns egyházakban vagy reformátusoknál adatott szabadság nagyon sokak számára az Úrtól való eltávolodáshoz vezetett. Sokan ugyanis ebből, amit az imént elmondtam, azt értették meg, hogy hát ha nem muszáj templomba járni, mert nem az üdvözít, nem is megyek. Ha nem muszáj adakozni, mert nem az üdvözít, hát akkor talán nem is muszáj adni, vagy elég, ha valami koppan. Ha nem muszáj böjtölni, hát akkor minek gyötörjem magam, úgysem az üdvözít. Ha nem muszáj gyónni, hát akkor miért vallanám meg a bűneimet? Nem az üdvözít. Igaz tehát, nem muszáj böjtölni. Nincs megszabva az ideje, a hossza számunkra, azonban tegnap hallottuk, hogy a böjtnek van célja, és éppen ezért a hívő keresztény ember, ha komolyan veszi az Úrral való kapcsolatát, egy idő után eljut a hitnek arra a fokára, amikor úgy érzi, böjtölnie kell. Böjtölni például a gyülekezetem megújulásáért. A gyermekem talán kihűlőben levő házasságáért. Valakinek a gyógyulásáért. És még előrébb jár a hitben, aki azért tud böjtölni, hogy megismerje Isten vezetését, szándékát, akaratát. Mivel tehát a mi böjtölésünknek célja van, ezért sincsen a böjtnek konkrét ideje. Van, akinek talán éppen ma kellett valamiért böjtölni, és lehet, hogy van, akinek majd pontosan húsvétkor kell böjtölnie. Akinek karácsonykor derül ki valamelyik szerettéről, hogy az súlyos beteg, akkor őt nem fogja érdekelni a rogyadozásig megrakott asztal. Akkor azt mondja, én ma böjtölni fogok az én szerettemért. Nincsen meghatározott idő. Éppen megfelelő idő van. És ezt én tudom, meg az Úr tudja. Elmondtam már, hogy mi például a feleségemmel több éve, vagy lassan már egy évtizede, ebben a böjti időszakban, a húsvét előtti időben tévéböjtöt tartunk. Nem nézünk tévét. Ha esetleg valahol szól is, mondjuk vendégségben, ha vagyunk, nem nézzük, nem figyelünk oda. De ez az idő, ami felszabadul, ez nem a henyélésre való. Hanem ha esetleg lett volna időm tévézni, azt az időt az Istennel akarom tölteni. Azt akarom, hogy vele legyen közösségem. Imádkozásban, bibliaolvasásban. A böjti időszak, ez az idő, ami a böjti úrvacsorától a húsvéti úrvacsoráig van, a számunkra mindig annak az ideje, hogy legyen még mélyebb az Úrral való kapcsolatunk, hogy előrébb haladjunk. Aztán mi határozzuk meg a böjt célját, mit akarok vele elérni. Böjtölni lehet bármennyi ideig. Általában a Bibliában ilyen 40 napos böjti időszakokról olvasunk. Az Úr Jézus is 40 napig böjtölt a pusztában, a szolgálata kezdete előtt, de az ő böjtjének is volt célja, készülni a szolgálatra. Tehát, amit a farizeusok műveltek, hogy böjtöljünk, mert ez olyan kegyes, vagy mert ez a szép, azt nekünk el kell felejteni. Cél kell, hogy legyen, amit kitűzünk. Aztán nekünk nem kell 40 napos böjtöt tartani, vagy nem muszáj, mindenki annyit tart, amennyit akar. A fontos az, hogy ne csapjuk be se magunkat, se Istent. Ha valamit megfogadtunk, akkor azt tartsuk meg, de ne próbáljuk magunkat megcsalni. Például vannak olyanok, akik azt mondják, szigorú böjtöt tartok, de azért este egy kicsit nassolgatok, este egy kicsit ezt bebújok a hűtőbe, és akkor egy-két dolgot bekapok. Kit csap be? Kit csap be? Megsanyargatom a testem, vagy nem? Volt olyan böjt, amikor egy napot kitűztem, és nem bírtam megtartani. Nem bírtam megtartani. De legalább másnap nem mondtam azt, hogy hú, de hosszú volt ez a 24 óra. Mert nem bírtam. Nem kényszerít senki arra, hogy konkrétan mennyit böjtöljön. Legyünk ebben szabadok, de amit kitűzünk, azt az csak az Úrra nézve cselekedjük meg. A húsvétra előkészítő böjt lehetőségeire tekintve, az előbb mondtam, hogy lehet tévéböjtöt tartani, lehet internetböjtöt tartani, ételtől is lehet tartózkodni, és így tovább. A lényeg az, hogy valami olyan dologról mondjak le, ami nekem nagyon fontos, amitől nehéz megválni. Például egy nem dohányzó embernek nem böjt azt mondani, hogy nem fog dohányozni. Ami nekem nem kísértés, ami nekem nem probléma, azzal nem tagadom meg magam. Azt nem lehet böjtnek nevezni. És azért beszélünk sokat a böjt módjáról, mert más világot élünk, mint 2000 éve. Jézus korában az, aki szegény volt, az azt jelentett, hogy nem tud mit enni. Vagy lesz ma valami betevő falat, vagy nem. Egészen más világot élünk ma. Ma a hajléktalanoknak sem ennyire nehéz talán az életük, mint abban az időben egy tiszta szegénységben élőnek. Akkor a szegény ember nagyon sokat éhezett. És ha még emellett vállalta azt, hogy én nem eszek, még ha esetleg akadna is valami, akkor sem eszem, nos érezzük, hogy az tényleg igyekezett közelebb kerülni az Úrhoz. Igazi önmegtartóztatás volt a részéről. Gazdagok dúskáltak az élelemben. Nekik már nem csak az élelemtől való tartózkodás lehetett a böjt, hanem például a nemi élet felfüggesztése. Pál apostol erről egész konkrétan beszél, az első korintusi levél 7. fejezetében azt mondja, ne fosszátok meg egymást magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután ismét legyetek együtt, nehogy megkísértsen a sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. Sokféle böjt van. Ma azonban rengeteg dolog képes megkötözni az embert, és kinek-kinek végig kell gondolnia azt magában, hogy mi az, ami leginkább megkötözi, mitől kellene szabadabbnak lennie, hogy az Úrra tudjon figyelni. Néhány példát hozok még az említetteken kívül. Például jó az, ha valaki oda eljut, hogy megpróbál a szavaival böjtölni. Vannak olyan emberek, akiknek a legnagyobb problémát az jelenti, hogy szó szerint be nem áll a szájuk. Beszélnek, mondják, vég nélkül. Van olyan ismerősöm, már említettem, aki felhív, megkérdezi, hogy vagytok, és hogyha én elkezdek mondani valamit, garantálom, hogy 3 mondat után közbevág és elkezdi mondani a dolgait. Őt nem érdekli, hogy velem mi van, de ő mondja 20 percig, 30 percig, vagy még tovább. Nagyon fontos az, hogy tudjunk, akinek olyan kísértése van, ezzel leszámolni. Aztán, ha kevesebbet beszélünk, és esetleg nem is tévézünk, internetezünk, akkor Istenre is több idő marad, és azt fogjuk tapasztalni, hogy Istennek van mondani valója. Lehet megszólási böjtöt tartani. Nem szólom meg a másikat. Nem mondok senkiről rosszat, még ha az igaz is. Vagy ha mégis, akkor este imádkozom mindenkiért, akinek a hibáját, a vétkét megláttam, felfedeztem. Aztán lehet, ezt így fogalmaztam meg, haver vagy kedvtelési böjtöt tartani. Eldöntöm, hogy ebben az időszakban minden nap a munkából sietek haza. Nem fogok leülni a cimborákkal dumálgatni, ha meghívnak egy sörre vagy valami, akkor is én most haza akarok menni. Nekem most fontos, hogy otthon legyek a szeretteimmel és Istennel. És amíg imádkozom is a hazafelé vezető úton, hogy javuljon a kapcsolatom a családommal, akkor minden bizonnyal ez meg is fog történni. A böj tehát mindenképpen önmegtagadás, de érdemes ennek az útjára lépni, mert aki ezt elkezdi gyakorolni, áldásokat tapasztal. Áldások kísérik a küzdelmünket. Csak a böjt legyen Istenre néző, mert enélkül teljesen meddő és fölösleges az önsanyargatás. Ha viszont Jézus van a középpontban, akkor sokat léphetünk előre a hitben. És böjtölésünknek mindenképpen elmaradhatatlan része az imádság, a közösség az Úrral, ahogyan azt Jézus is tette. Böjtölt, csendben volt, imádkozott, a szívét Isten felé tárta ki. Amikor elfáradok, amikor leterhelt vagyok, akkor sokszor nekem is nagy probléma az, hogy sokat beszélek. Elmondok dolgokat, talán panaszkodom, és tudom, hogy ilyenkor legjobb lenne még többet és még többet, inkább Istennek elmondani, inkább Jézus előtt feltárni a dolgaimat. Igyekszem ezt tenni ebben az időszakban, és igyekezünk mi is ilyen módon böjtölni. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy a böjt a számunkra nem elsősorban önmegsanyargatás, kínlódás, kínozás, hanem valami pozitív, valami jó dolognak az elérése, átélése, megtapasztalása. Egy kicsit talán irigykedve is tekintünk az új szövetség történeteire, amikor felidéződik bennünk Péter meg Kornélius százados esete, ahogyan kijelentést kaptak tőled, ahogyan egyértelműen beszéltél velük, üzentél, útmutatást adtál, annyi mindenre megtanítottad őket, és egymáshoz vezetted ezt az egymástól oly nagy távolságban élő embert. Urunk, könyörgünk hozzád, segíts nekünk abban, hogy legyenek ilyen elcsendesedés időnk, és hadd tudjunk tapasztalni hasonló áldásokat. Tudjuk azt, Urunk, hogy a megtöltött kezekben nincs mit tenni. Amikor az ember szorongat dolgokat a tenyereiben, oda nem lehet beletenni talán még egy babszemet sem. Ahhoz, hogy tőled az áldásokat el tudjuk fogadni, el kell engednünk rengeteg dolgot. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy ezt tudjuk megtenni ebben a böjti időszakban. Sok olyan dolgunk van, amikhez nagyon ragaszkodunk, amelyek talán veled egy szintre, vagy még magasabbra növekszenek. Könyörgünk, segíts abban, hogy ki tudjuk nyitni ujjainkat, tenyerünket, hogy el tudjuk ezeket engedni, amelyek kedvteléseink, vágyaink, és hadd tudjuk, Urunk, elfogadni azt, amit cserébe nekünk adni akarsz. Soha nem volt még olyan, hogy bárki rosszul járt volna, ha ezt megcselekszi. A kacatokat elengedték, és örökké való áldásokkal ajándékoztad meg őket. Kérünk, tedd ezt meg velünk is. Hisszük, hogy ebben az időszakban akarsz számunkra sok-sok áldott dolgot, kincset átadni. Tégy bennünket ezekre nyitottá, és ha kell, hadd tudjunk ezekért küzdeni, tusakodni. Így imádkozunk azokért, akik össze vannak törve, azért a családért, amelyik néhány órával ezelőtt bocsátotta el a földi világból az ő szerettét, a minden élők útján, vigasztald őket, Urunk. És adj vigasztalódást azoknak a családoknak is, akik elveszítették szeretőket, és majd ezután kell, hogy megálljanak a sír mellett. Könyörülj rajtuk, Urunk, és te töltsd ki rájuk a te vigasztaló kegyelmedet, békességedet. És imádkozunk a betegeinkért, a szenvedőkért, a magányosakért, és azokért is, akiknek úgy érzik, nincsen lelki erejük egy-egy napot sem megfutni, nem még böjtölni. Állj melléjük, Urunk, te légy támaszuk, békességük, erejük és vigasztalásuk. Így kérünk, hallgass meg bennünket, és tarts meg a te kegyelmedben. Jézusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Őé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.